Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár így kezdődik, adjatok hálát. Foglalva a 464. dicséret első 4 versét énekeljük. A 464. ének így kezdődik, jöjj királyom! Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, hogy ártalmas úton járok-e, és vezess engem az örökké valóság útján. Amen. Imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, mi is azt kérjük, hogy vizsgálj meg bennünket, nézd meg a szívünket, milyen tartalommal van tele, és vizsgáld meg az egész életünket, hogy milyen úton járunk-e, ártalmason-e, a bűn útján, vagy a Te utadon, azon a keskenyen, ami életre vezet. Mert Urunk, mi azon szeretnénk járni, mi életre szeretnénk jutni, ott szeretnénk lenni, ahol Te vagy, Úr Jézus Krisztus, ahová elmentél, hogy helyet készíts a Tieidnek, amit megígértél nekik. Azt mondtad, elmegyek, helyet készítek nektek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, és majd eljövök, és magam mellé veszlek titeket. És Uram, mi már ezt az eseményt várjuk, hogy eljöjj, és magad mellé vegyél, hogy ott lehessünk veled a dicsőségben. De addig is kérünk, hogy itt és most szent lelked által tisztítsd az életünket. Mutass rá, hol tartunk. Mutasd meg azt az egyetlen megoldást, amit Te adsz a mi számunkra. Mert Uram, a kereszten kívül nincs más megoldás az ember számára. Erőlködhetünk, mindent megtehetünk, de nem tudunk győzni a bűn fölött, önmagunk fölött, és a sátán különféle praktikái fölött. De köszönjük, hogy hozzád menekülhetünk, mert Te vagy az igazi oltalom, és Uram, ha oda megyünk, akkor Te képessé teszel minket arra, hogy győzzünk, hogy nemet mondjunk. És köszönjük, hogy most is azért szól a Te ígéd, hogy rámutasson arra, hogy Te vagy a szabadító, Te vagy a megmentő, Te vagy az egyetlen, Uram, aki szeret minket, aki igazán szeret, és ezt önmagad odaadásával pecsételted meg, és gerjeszt fel a mi szívünkben is az irántad való szeretetet, azt, hogy oda tudjuk szentelni magunkat teljesen a Te szolgálatodra, a Te dicsőítésedre, és könyörgünk, Urunk, hogy tedd az életünket világító lámpássá. Olyan sok ember él ma sötétségben, nyomorúságban, oly sokan el vannak keseredve, hiszen nehezedik körülöttük az élet, nem látnak kiutat, reménységet. Uram, hadd tudjuk fölmutatni nekik, hogy Te vagy a kiút, Te vagy a remény, általad még akkor is lehet élni, ha ez a világ összeomlik körülöttünk. Könyörülj rajtunk, és add, hogy teljes hitünkkel belé tudjunk kapaszkodni. Ne félj, csak higgy, mondtad Jairusnak, és köszönjük, hogy nekünk is ezt helyezed a szívünkre, hogy félelem helyett higgyünk benned. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, és lelked által élővé, hatóvá teszed most a Te szavadat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol rómaiakhoz írott levele 7. fejezetének a 14. verstől a 25. versig terjedő szakaszból. Tehát Pál apostol rómaiakhoz írott levele 7. fejezetének 14. versétől így van megírva Isten igéje. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, kiszolgáltatva a bűnnek, mert magam sem értem, mit teszek. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor egyetértek a törvénnyel, hogy jó. Akkor tehát már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Magamban tehát azt a törvényt találom, hogy jól lehet, a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába hajt. Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem a halálnak testéből? Hála az Istennek! a mi Urunk Jézus Krisztus, én tehát az értelmemmel Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok. Ahogy olvassuk ezeket a sorokat, akkor azt látjuk, hogy a Biblia és benne Pál apostol is őszinte. Igen, a Biblia őszinte, megmutatja a valóságot, azt a valóságot, akik, amik vagyunk. Pál apostol elmondja azt, hogy ő, aki egy nagy tehetségű, tulajdonképpen egy tudós, fiatal rabbi volt, ő sem volt különb a többi embernél. Ő sem mondhatja azt, hogy amit itt leírt, az rá nem érvényes. Ő rá is érvényes. Mert amikor Pál a bennünk lakó bűnről beszél, egyrészt beszél arról az alaphelyzetről, ami minden emberre érvényes. Teljesen mindegy, hogy ki, mikor, hol, melyik nép tagjaként született, vagy melyik valláshoz tartozik, mindenkire elmondható, hogy a bűn benne lakik. Jelen van az életében. Tehát a bűn ebben az összefüggésben nem a mi cselekedeteinket jelenti. Nem azt jelenti, hogy mit tettünk már és mit nem tettünk, mert akkor igaz lenne, hogy a gyermek ártatlan. Mert ugye talán még ő nem követett el nagy bűnöket, vagy legalábbis a mi fogalmaink szerinti bűnöket. Bár ez sem teljesen igaz, mert a gyermeket, még a csecsemőt sem érdekli a saját akaratán kívül semmi. És ezt talán anyukák tudnák a legjobban. A gyermek addig fog sikítani, amíg meg nem kapja az élelmet, amíg ki nem cserélik alatta a pelenkát, vagy fel nem veszik, és nem dajkálják. És a csecsemő nem lesz tekintettel arra, hogy 5 perccel előtte aludt el az anyukája. Ha neki valami gondja van, ha fáj a hasa, addig fog sikítani, amíg föl nem ébred, és oda nem megy hozzá. Tehát már a csecsemőben is benne van mindaz, amit mondjuk önzésnek nevezünk, ami a mi előnyeinket tartja szem előtt. De Pál apostol itt nem a tettekről beszél elsősorban, hanem arról a bűnről, ami bennünk van, amit öröklünk, amit magunkkal hozunk. Arról a bűnről beszél, ami bekerült ebbe a világba. Mit mond, hogy mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, kiszolgáltatva a bűnnek. Hogy másik fordítás szerint a bűn rabszolgája vagyok. Tehát az ember így jön ebbe a világba, hogy ki van szolgáltatva a bűnnek, vagy lehetne úgy is fordítani, hogy eladva, el vagyok adva. És itt összecseng a rabszolga kifejezéssel, hiszen a rabszolga is azt jelentette, hogy az adott személy egy másik személynek a tulajdona. Valaki eladta őt. Valaki kivitte a rabszolgapiacra, árulta, és egy másik személy látott benne fantáziát, és megvásárolta magának. És annak a rabszolgának az élete arról szólt, hogy van egy gazdája, és a gazda parancsol neki. Alá van vetve a gazdának. Azt kell tennie, amit a tulajdonosa megkövetel tőle. Nincs lehetősége más tenni. Nincs lehetősége azt mondani, hogy én ezt nem teszem, mert akkor az az életébe kerül. A rabszolgának tenni kell azt, amit mond a tulajdonos. És ha így nézzük, akkor talán még közelebb jön hozzánk ennek a üzenete és jelentése, hiszen akkor látjuk azt, hogy mi is történt az Édenben, amikor a sátán megkísértette Ádámot és Évát, akkor tulajdonképpen eladták magukat a sátán által a bűnnek. Eladták a sátánnak. Azt mondja, itt vagyunk, legyél te a gazdánk. Hátat fordítottak az élő Istennek, annak, aki teremtette őket, akitől az életet kapták, aki szerette őket, és oda fordultak valakihez, akit nem is ismertek tulajdonképpen. Ebben az egészben az a megdöbbentő, a sátánt nem ismerték, az Istent igen. Beszéltek vele, tudták, kiről van szó, tudták, mit kaptak tőle, és bejelentkezik a sátán, egy idegen, és elhiszik, amit mond. Kétségbe vonják, amit az Isten mond, az ő atyuk, akit ismernek, és arra hallgatnak, amit ez az idegen lény mond nekik. És igent mondanak neki. Igen, megtesszük, nagyszerű, amit mondasz, ugye mit mond, olyanok lesznek, mint az Isten. És mi lett ennek a következménye? Nem istenek lettek, hanem kiszolgáltatottá váltak a bűn számára. Ami azt jelenti, ahogy ugye Pál is mondja, hogy már egy olyan helyzetben vagyok, hogy nem tudok más tenni, mint amit a gazdám mond. Nem tudok másképp élni, mint ahogy a bűn, mint ahogy a gonosz, vagy a test diktálja. Mert a bűnnek az eszköze a testünk. A testünkön keresztül diktál nekünk, és tart rabszolgaságban. Ugye a test azt mondja, én most nagyon álmos vagyok, akkor alszunk, akkor is, ha nem kéne. Ugye, ezt láttuk a Getsemáné kertben. Maga az Úr Jézus mondja meg a tanítványoknak, hogy maradjatok itt, imádkozzatok és virasszatok velem együtt. És visszamegy egy idő múlva, és megszólítja őket, hogy egy órát nem tudtatok itt vigyázni és imádkozni. És mit mond nekik? A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Hogyan jött be a gonosznak az uralma az életükbe, a testükön, a fáradtságon keresztül. Azt mondta, aludjatok. És nem volt esélyük, hogy azt mondják, de nem alszunk. Pedig nekik lehetett volna. Mint Jézus tanítványai legyőzhették volna a fáradtságot, az álmosságot, mert volt Krisztustól való erejük. De nem használták. De nem használták. Lehet, hogy azért, mert nem élték át a jelentőségét. Nem tudtak ráhangolódni Jézusra. Nem látták meg, hogy mi következik. Ugye döbbenetes, mert ott a kereszt. Jézus meg fog hamarosan halni, és a tanítványok meg elalszanak. Úgy, mint máskor. Nem veszik észre, hogy miről van szó. De kérdem én, ma észrevesszük? Észreveszünk, hogy mi történik körülöttünk? Vagy nem? Mintha ma is aludna a világ. Aludnának az emberek. Hát azt lehet látni, hogy mintha nem is lett volna ez a két év mögöttünk. De a Covid-dal. Vagy ha nem lennének súlyos helyzetek az orosz-ukrán háború kapcsán. Mit mondanak az emberek? Ó, de jó, már nem vagyunk bezárva, éljünk úgy, mint a Covid előtt. Mint eddig. Miről szól? Jaj, de jó, ismét mehetünk, utazhatunk, kirándulhatunk, csobbanhatunk, szórakozhatunk. És milyen kevesen gondolnak rá, hogy kereshetnénk ám Istent is. Milyen kevesen gondolnak rá? Milyen kevésnek jut eszébe, hogy mi azt szervezzük már, hogy utazok el Rómába, meg nem tudom hova? Vagy melyik tengerparton fogok most lubickolni? Hanem azért mögöttünk van egy két éves Covid, sokan meghaltak, betegek, el kéne gondolkozni. Nem az Isten akar jelezni, meg itt ez a háború. Hát nem az Isten jelezés keres, álljatok már, meg gondolkozzatok el, hogy nem jó irányba haladtok. Gondolkozzatok már el. Esetleg nincs egy Isten? Keressétek már. Keressetek, jöjjetek. De nem ezt lehet látni. És lehet, hogy nekünk, hívőknek, tanítványoknak pont ez a feladatunk, hogy hívjuk fel a figyelmet arra, hogy emberek, nyitva van az Isten háza. Oda is lehetne menni, hogy az Istent is lehetne keresni. Hogy nehogy úgy járjunk, mint Noé idejében. Készül a bárka, mert jön az özönvíz. Noé, mit csinálsz itt? Hát bárkát építek. Igen, várj egy kicsit. Pszichiátria, súlyos eset. Se folyó, se eső, se egy ember bárkát épít. Jöjjenek gyorsan. Talán így álltak hozzá. Senki nem törődött vele. Vagy a másik intézte, hol fog nyaralni, és egyszer csak kész lett a bárka, és döbbenetes dolog, hogy csak Noé és a családja szállt be. Sok embernek lett volna hely, és nem mentek be, de az özönvíz jött. Tehát nagyon fel kell ébrednünk, hogy nehogy úgy járjunk, hogy semmit nem veszünk észre. Azt hiszük, minden rendben van, és nem látjuk, hogy nincs rendben. Miért? Pontosan azért, ami ide van írva. Hogy van bennünk valami, amit a Biblia bűnnek nevez. Egy olyan kód, egy olyan program, egy olyan vírus, amivel mi nem tudunk mit kezdeni, ami elkezd bennünk működni, és olyan tettekre késztet, amit lehet, hogy bizonyos helyzetben elutasítunk. Mit mond Pál? Magam sem értem, mit teszek, mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Milyen érdekes, ugye? Pál leírja, és szerintem visszagondol arra az időszakra, amikor még Krisztus nélkül élt. Mint fiatal rabbi megtanították neki mit? A 10 igét. Kiegzegetálta előről hátulra, hátulról előre, és tudta, hogy az Isten azt mondja, ne ölj. Ne ölj. És egyet is értett vele. Föl is háborodott volna, ha valaki azt mondja neki, hogy ölj meg egy másik embert. Én, a rabbi. Amikor tudom, hogy Isten azt mondja, hogy ne ölj. Aztán eltelik egy kis idő, és ennek a fiatal rabbinak azt mondják, hallottál a Názáretiről? Azt mondják róla, hogy ő az Isten fia. Mi? Hogy ő Isten fia? Hát ilyen Isten káromlást. Képzeld el, a vezetők halálra ítélték, Pilátus megfeszítette, és gondoltuk, vége. Erre mi történik? Azt híresztelik, hogy föltámadt. Micsoda? Kik híresztelik? A tanítványai. Ez nem lehet. És elrohan, és fölkeresi a főpapot, mármint Saul, és azt mondja, főpap, légy szíves, adj nekem felhatalmazást, hogy ezeket a keresztényeket, ezeket a Jézus követőket összeszedjem, elpusztítsam, megölessem, börtönbe jut. Mit mond? Magam sem értem, mit teszek. Értjük? Korábban azt mondja, ölni, de jön egy szituáció, és észre se veszi. Hiába rabbi, hiába tudós, hiába van benne a törvény, beműködik a bűn, és azt mondja neki, ezeket ki kell írtani, mert Isten káromlók. De hogy írja Lukács? És ugye Akcsel 9-be, hogy gyűlölettől, fenyegetéstől, öldökléstől lihegve megy Damaszkuszba, ha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve Jeruzsálembe vihesse. Már nincs az, hogy ne ölj. A bűn azt mondja, menni kell, összeszedni, elítéltetni őket, sőt, majd ott fog lenni, amikor Istvánt megkövezik. Mert bizonyságot tesz arról, hogy Isten elküldte ebbe a világba a messiást. És az a messiás, az a Jézus, akit ők megöltek. De Isten nagyobb a halálnál is. És kihozta a fiút onnan. És ez a Jézus él. És Pál ott áll, és azt mondja, el kell pusztítani. Hogy lehetne olyan, hogy megfeszítettük, és él. Isten káromlás. Igen, testvérem, a bűn így működik. Hogy valamiről meg vagyunk győződve, elítéljük, hogy az negatív, az rossz cselekedet, de keresi az ördög a megfelelő pillanatot, amikor minket olyan helyzetbe hoz, hogy megtesszük. Ugye sok példát lehetne hozni. Úgy gondolom, hogyha egy olyan édesanyát megkérdeznének, vagy megkérdeztek volna korábban, el tudja képzelni, hogy elveteti a magzatát. El tudja képzelni, hogy kiteszi valahova a megszületett gyermekét? Nem. Nem valószínű, hogy volna olyan fiatal hölgy, aki úgy nyilatkozna. De aztán úgy alakul az élet, és jön a sátán, ne vállald. Nem vállalhatod. És már nincs a korábbi meggyőződés. Meg sok mindenben. Vagy akár egy tömeggyilkos. Ha az gyermek korában megkérdezték volna, hogy te majd sok embert fogsz kivégezni, nem azt mondta, ha persze, erre készülök. Hát ezt ne gondoljuk. De ott van benne a bűn, ami egyszer elindul, és hogyha megfelelő körülmények közé kerül, akkor bizony a borak szelíd gyermekből tömeggyilkos lehet. Tehát Pál így beszél erről a bűnről. De azt teszem, amit gyűlölök. Ugye, amit korábban gyűlöltem, a bűn által elkezdem azt tenni. És mit mond, hogy tehát már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó. Ugye mit mond, hogy akkor már nem is én teszem azt. De amikor így nyilatkozik, hogy azt nem én teszem, hanem a testemben lakó bűn, akkor ezt nem azért hozza fel, hogy ezzel fölmentse magát. Tehát ezt látni kell, hogy az embernek arra az időszakára szól, amikor még nem ismeri az Istent. Tehát nehogy beleessünk abba a hibába, hogy igen, ott van bennem a bűn, és mint hívő ember, mint keresztjén, hát nem baj, hogyha elkövetem a rosszat, nem baj, ha a bűn útján megyek, mert nem tehetek róla. Ugye itt nem arról van szó. Pál arról beszél, amikor még valaki nem keresztény, nem Krisztus követő. És ez nagyon lényeges. De mit mond? Tudom, hogy nem lakik bennem jó. Hát ez nem olyan megállapítás, amit mi szeretünk. Mert ugye ma az ember azt mondja, hogy tulajdonképpen az ember jó. És hogyha valaki nem jó, akkor arról a körülményei tehetnek. Ugye? Évtizedekkel, évszázadokkal keresztül ezelőtt ugye azt mondták, ha majd olyan helyzetbe kerül a társadalom, hogy mindenkinek tudnak lehetőséget nyújtani arra, hogy művelje magát, hogy képezze magát. Egyre jobbak leszünk, és meg fog szűnni az, amit bűnnek nevezünk. Nem lesz igazságtalanság, nem tör egyik ember a másiknak az életére, vagy nem veszi el a javait. Tényleg így van? Ma már senki nem tör senki életére. Minden ember békességben, szeretetben él a másikkal. Nem így van. Miért? Mert nem jó lakik bennünk, nem is lakhat. Nem is lakhat bennünk jó. Miért? Ugye egyszer egy ember úgy megy oda Jézushoz, hogy jó mester. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És mit mond Jézus? Miért nevezel engem jónak? Nincs jó, csak egyedül az Isten. Az Istenen kívül nincs jó. És ez azt jelenti, hogy csak akkor lehet valaki jó, ha az Isten ott van az életében. Ha az Isten befogadta a szívébe, a lényébe. Ugye nem lakik bennem jó, hanem mi lakik bennem? A bűn. És kétszer is itten elmondja Pál, hogy a bűn lakik bennem. De most fontos dolog még azt is látni, hogy igen, a bűn lakik az emberben, és a bűn határozza meg az életünket, és hajt olyan tettekbe, amik fölött nincs hatalmunk, nincs esélyünk. És ezt ugye sokszor lehet látni. Mennyi erőfeszítést megteszünk, hogy valakinek mondjuk, hogy változtassa meg az életét. Egy alkoholfüggőnek hányszor van mondva, hogy ne igyon már. De iszik, mert egyszerűen képtelen arra, hogy magától letegye a poharat. Muszáj, mert a rabszolgatartó, a bűn elvette a saját erejét. Nem képes nemet mondani. Tennie kell, amit mond neki a gonosz, vagy az a függőség. De amikor eljut az ember oda, hogy újjá lesz az élete, akkor annyi a különbség, hogy a bűn továbbra is bennünk lakik, de nincs hatalma. De nincs már hatalma. Tehát ezt kell tudatosítanunk, hogy nem azt jelenti hívőnek lenni, hogy most már a bűn nincs közel az életünkhöz, hanem arról van szó, hogy már nem ő irányít. Ugye azzal kezdtük, hogy a bűn a rabszolgatartó, de a hívő embernél már nem a bűn, nem a sátán a gazda, hanem valaki más. Tehát Pál azt mondja, bennem lakik a bűn, és jól lehet, a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel, vagy a gonosz van bennem. Mit mond? Gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével. És engem a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába hajt. Tehát Pál apostol, mint zsidó ember, mint farizeus, rabbi, mit mond, gyönyörködöm az Isten törvényében. Tehát tudatosan Pálnak eszébe se jutott volna, hogy szembe menjen az Isten törvényével. Szerette, tetszett neki, de volt benne egy másik törvény. A bűnnek a törvénye, ami a testen keresztül működött. És tudta Pál, hogy ezt a törvényt nem tudja legyőzni. Miért? Mit mond? Gyönyörködöm a belső ember szerint, vagy ahogy korábban itt írta, hogy az értelmem szerint tudom, hogy mi a jó. És ez azt jelenti, hogy nem elég az észhit. Ugye Pál apostolnak is, amíg nem találkozott vele Jézus, észhite volt. Tudta ő kívülről ugye a törvényeket, de nem volt személyes kapcsolata Istennel. És mit mond? Hogy ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem a halálnak testéből? Ki szabadít meg? Tehát látta, hogy ha az ember maga van, akkor elveszik. Halálra ítélt. Nem tud kijönni, nem tud nemet mondani a bűnnek, nem tud szabadulni. És felkiált, hogy ó, én nyomorult ember. Tehát mit mond, hogy az ember Isten nélkül nyomorult, sőt, Krisztus nélkül nyomorult, tehetetlen, elveszett. És testvéreim, nagyon fontos ezt úgy a szívünkbe engedni, hogy ó, én nyomorult ember. Mert ki mondja ezt? Nem az a leprás, aki oda megy Jézushoz. Nem a 38 éve béna, akinek emberileg is semmire nincs esélye. Ott várja, hogy valaki majd oda visz a gyógyforráshoz, és nincs senki, azt mondja, nincs emberem. Hanem ki mondja ezt, hogy én nyomorult, tehetetlen vagyok? Egy tanult, egy képzett ember, aki előtt nagy jövő állt. És amikor őszintén magába néz, úgy, hogy már Krisztus uralja az életét, akkor elismeri, hogy én, ha Krisztussal nem találkozom, egy nyomorult ember vagyok. Nem tudok magamon segíteni. Nem segít a tudásom, a képzettségem, a műveltségem. Nem segít rajtam az sem, hogy mennyire ismerem a görög kultúrát. Gondoljuk meg, amikor viszi az evangéliumot, és eljut görög területre, ismer mindent. És mégsem segít rajta. Mégis azt mondja, hogy nyomorult ember vagyok. És felkiált, kiszabadít meg engem a halál testéből. Tehát fölismeri, hogy neki egy külső személyre van szüksége, aki segít rajta. És testvéreim, itt kezdődik el az életünk gyógyulása. Amikor abba hagyjuk a magunk erőlködéseit, amikor lemondunk már a próbálkozásokról, és azt mondjuk, hogy nekem valaki másra van szükségem. Én nem tudom magam megszabadítani, megmenteni. Keresnem kell egy rajtam kívülálló szemét. Ki szabadít meg? Eljutottam már oda, hogy szabadításra van szükségem? Mert egyébként csak küszködöm a természetemmel, küszködöm a szokásaimmal. Nem tapasztaljuk, mennyit küszködök. Elismerem, rossz természetem van, ezt örököltem, aztán fogadkozom, hogy holnaptól már másképp lesz. És mi történik? Holnap ugyanúgy, türelmetlen, ideges leszek, mert működik az a rossz természet. Miért? Mert én nem tudom megváltoztatni. Nem tudom. Nem tudok vele mit tenni. Képtelen vagyok a hatalmából kiszabadulni. De eljutottam-e már oda, hogy nem kell kétségbe esni. Akkor is, ha azt mondom, nyomorult vagyok, nagyon nehéz a helyzetem, kilátástalan emberileg, de nem kell kétségbe esni. Ez a Biblia csodálatos üzenete, hogy nem kell kétségbe esni, mert van megoldás. Mert van, aki segít. És ez a valaki a názáreti Jézus Krisztus, akire így mondja Pál, hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Előtte felteszi a kérdést, kiszabadít meg, de tudja a választ. A mi Urunk Jézus Krisztus. És de jó testvéreim, ha mi is tudjuk. Amikor föltesszük egy-egy nehéz helyzetben a kérdést, mi lesz velem? Hogy oldódik meg ez a problémám? Ki segít nekem, hisz egy szál magamba vagyok? Ki segít rajtam, amikor ez a világ káoszban van? Mi lesz velem? És de jó, ha tudom a választ, hogy az én Uram Jézus Krisztus, vagy a mi Urunk Jézus Krisztus. És ezt már úgy tudom, mint aki megtapasztaltam a hatalmát, a szabadítását. Megtapasztaltam vérének az erejét. És ezért újra és újra ő belé kapaszkodom. Testvéreim, a hívő embernek nem kell elcsüggedni, elkeseredni, reménytelenné válni a legnehezebb helyzetekben. Tehát ez nagyon fontos, hogy amikor azt látjuk, hogy az emberek elkeserednek, reménytelen az életük, vannak, akik eldobják az életet maguktól, mert annyira nehézzé vált az életük, vagy most a gazdasági helyzet megnehezedett, kilátástalannak tartják a jövőjüket. Mi ne erre figyeljünk, hanem ha emberileg kilátástalan is, nézzünk az igébe. Ki szabadít meg? A mi Urunk Jézus. Mert számára nincs lehetetlen. Ő még a gazdasági helyzetünkön is tud változtatni. A nehéz anyagi helyzetünkben is meg tud tartani. Mert nem ettől a világtól függünk, hanem az Isten országától. Ha beléptem az Isten országába, akkor már annak a királyától függ az életem, a megélhetésem, a boldogságom, a holnapom. Adja az Úr, hogy mi is ezt megtapasztaljuk, átéljük, hogy mi is mondjuk, hogy igen, ő szabadít meg, mert ő nagyobb az én problémámnál, nagyobb a bűneimnél, nagyobb az én óemberemnél, ő a győztes. Imádkozzunk! Urunk, nem tudunk mást, mint összeomlani és leborulni előtted. Egyrészt azért, hogy dicsőítsünk, mert nincs te hozzád fogható. Hisz, Urunk, mi is tapasztaltuk a bűnnek az erejét, hatalmát a saját életünkben. És azt is, hogy senki és semmi nem tud rajtunk változtatni, mennyit küzdöttünk önmagunkkal, vagy küzdöttek mások velünk, és minden maradt a régiben. De leborulunk és dicsőítünk téged, mert egyszer csak ránk találtál, megszólítottál nevünkön, és azt mondtad, ne félj, mert neveden szólítottalak, megváltottalak, és enyém vagy. És amikor ez a szó elhangzott, ez erőt adott, felemelt, és elvitt a Golgotára. És ott éltük át, hogy hogyan váltottál meg Jézus Krisztus, a te fiad élete és vére által. Köszönjük neked ezt, Jézus. És Uram, leborulunk azért is, mert most már látjuk, mennyire tehetetlenek vagyunk, mennyire képtelenek arra, hogy változtassunk, hogy mások legyünk. De már nem esünk kétségbe, már nem látjuk reménytelennek az életünket, mert tudjuk, hogy te feltámadtál és élsz, és ma is elérhető vagy. Ma is lehet hozzád kiáltani, és meg is tesszük. Ó, én nyomorult ember vagyok magamban, kiszabadít meg, és köszönjük, hogy az ige által elmondod, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy te szabadítasz meg, Úr Jézus. És mi már ezt annyiszor megtapasztaltuk, ezért hálát adunk neked, mint ahogy Pál is mondja, hálát adok az Istennek, és mi is hálát adunk neked, Atyánk, hogy az egyetlen drága szent fiadat elküldted értünk. Nem tartottad vissza, nem féltetted, ideadtad a gyilkos ember kezébe, mert nem volt más megoldás. És köszönjük, Úr Jézus, hogy mint Istennek egyetlen igaz és szent és épp báránya, felajánlottad az életed a kereszten. Áldott légy érte, és köszönjük, hogy most már úgy élhetünk, hogy nem a bűn, hanem te uralkodsz fölöttünk. Taníts meg neked engedni, taníts meg a bűn támadásaira nemet mondani, ellenállni, és teljesen megmaradni a te nyomdokaidban, hogy életre juthassunk. Köszönjük, hogy bevezetsz Isten országába, és ha oda belépünk, akkor már az az ország, annak királya gondoskodik rólunk. És hadd tudjunk ezzel a hittel élni, hogy legyen így bizonyságtétel az életünk, hogy a nyomorúságban élőknek, a félőknek, az aggódóknak tudjuk mondani, nézd Jézusra, mert ő a megoldás, ő az élet, és ne félj. Így visszük eléd, Uram, a betegeinket, azokat, akik otthon vagy kórházban szenvednek, várják a gyógyulást, ne talán azt gondolják, hogy nincs már segítség. Hadd ismerjék föl, hogy számodra nincs lehetetlen. Amire ember azt mondja, hogy itt már nincs tovább, te azt mondod, van tovább a benned való élő hit által. Ezt a hitet ajándékozd minden betegnek, egyedül élőnek, nyomorúságban szenvedőnek. Könyörgünk, Uram, a háborúban élőkért, azt elszenvedőkért, hogy ők is hozzád kiáltsanak, és ezért az egész emberiségért, Uram, hogy ne úgy tegyünk, mintha minden rendben volna, most már mindenen túl lennénk, hanem kezdjünk el keresni téged, hogy az emberek induljanak feléd, és hívjanak segítségül, lássák meg, hogy nélküled nem változik semmi. És kérünk így a gyermekekért, fiatalokért, családokért, könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk itt a templomban hétközi istentiszteletet, majd vasárnap szintén itt a templomban 10:30-tól úrnapi istentiszteletet. Befejezésül pedig énekeljük a már megkezdett 464. dicséret, 6. versét, majd ha véget ér a harc. Véget ér a harc, megpillanat.